ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak bennünket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Hírek a Szent István Rádióban.
Vasárnaptól csütörtök éjfélig másodfokú hőségriasztást rendelt el az országos tisztifőorvos. A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ és a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság közös közleményében azt írta, ismét tartósan 25 Celsius fok fölé emelkedik a napi középhőmérséklet, ez nem csak a krónikus betegségben szenvedők, hanem az egészséges szervezet számára is fokozott terhelést jelenthet majd. Az Európai Unió jóváhagyta az eddigi egyik legszigorúbb szankciós csomagját Oroszország ellen, jelentette be az uniós külügyi és biztonságpolitikai főképviselő az ex-közösségi portálon. Ez az EU 18. szankciós csomagja az ukrajnai háború kezdete óta. Kaja Kallas közölte, a büntetőintézkedések új csomagja tovább csökkenti a Kreml háborúra fordítható anyagi forrásait, egyebek mellett azáltal, hogy az eddigi szankciókat megkerülő úgynevezett orosz árnyékflotta további 105 tartályhajóját és üzemeltetőiket veszi célba. Először rendelkezik lobogó szerinti lajstromozásról, valamint korlátozza az orosz bankok finanszírozásához való hozzáférést. A csomagot végül Magyarország is jóvá hagyta. A szankciókat azután fogadták el, hogy Robert Fico szlovák kormányfő utasítást adott a szlovák uniós képviselőknek, hogy a szavazáson ne vétózzanak. A szlovák delegáció eddig 6-szor vétózott a szankciós csomag ügyében. A további ellenállás viszont már nem szolgálna az ország érdekeit, fogalmazott Fico, aki bejelentette, Szlovákia írásos garanciákat kapott az Európai Bizottságtól. Az Európai Unió tanácsa 2 évvel 2027 végéig meghosszabbította a tagállamok idén év végén lejáró gáztárolási kötelezettségeit az energiaellátás biztonságának szavatolására és az európai gázpiacok stabilizálásának elősegítése érdekében. Az intézkedés célja, hogy mérsékelje az EU geopolitikai feszültségek miatti áringadozásokkal szembeni sebezhetőségét, ugyanakkor egyensúlyt teremtsen az energiabiztonság és a piaci alapú elvekhez való visszatérés között. Az Európai Bizottság a héten bemutatta a 2028-tól kezdődő 7 éves költségvetési tervezetét, a magyarok pénzének legalább 20%-a menne Ukrajnába, közölte Orbán Viktor a Kossuth Rádióban. A miniszterelnök hozzátette, a közös hitelfelvétel miatt ráadásul újabb 30-35% kellene törlesztése. A kormányfő szerint a cél Ukrajna felvétele az EU-ba, ami nem helyes, az uniós pénzeket a jelenlegi tagállamok között kellene elosztani, Ukrajnával pedig tárgyalni az együttműködés más lehetőségeiről. Az ukrán gazdaság ma nincs abban az állapotban, hogy egy tagsági jogviszonnyal és az azzal együtt járó pénzzel modernizálni lehessen, szögezte le. Magyarország kifizeti a felgyújtott kárpátaljai templom helyreállítását, a kormány azonnal átutalja az ehhez szükséges összeget, közölte még rögtön az eset után a külgazdasági és külügyminiszter. A felgyújtott Palágykomoróczi görög katolikus templom falára a támadók magyar ellenes szövegeket is írtak. A történtek miatt bekérették Ukrajna magyarországi nagykövetét. Szijjártó Péter közölt azt is, a kormány kitiltott 3 sorozásokért felelős ukrajnai tisztségviselőt Magyarország területéről a sorozás közben agyonvert magyar férfi halála miatt. Magyarország továbbra is a kínai beruházások első számú európai célpontja kíván maradni, hiszen ezek nagyban hozzájárulnak a gazdaság teljesítményéhez és dimenzióváltásához, jelentette ki a TÁC vezető, miután munkareggelin vett részt kínai vállalatok vezetőivel. Szijjártó Péter kifejtette, hazánk tiszteletben tartja a világpolitikai és gazdasági realitásokat, és határozottan ellenzi az egyes európai uniós vezetők által alkalmazott átpolitizált és átideologizált megközelítéseket. Végül az időjárásról, derült lesz majd az ég kevés gomoly felhővel, futózáporok előfordulhatnak, a szél többnyire mérsékelt marad. A hőmérséklet a reggeli órákban 12-13, napközben aztán 29-30 fok körül alakul, híreinket hallották.
Együtt éjfélig.
Esti műsorunk folytatásában a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adását sugározzuk. Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória. Pénteki adásunk tartalmából. A pápa ismételten tűzszünetre hív Gázában a katolikus plébánia elleni támadás után. Izraeli erők csütörtökön csapást mértek a katolikus plébániára Gázában. Interjú Tóth Tamás atyával, argentínai missziós útjáról, amelyet az ottani magyar közösségek körében végzett a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia külföldi magyar lelkipásztori szolgálatának szervezésében. A pápa ismételten tűzszünetre hív Gázában a katolikus plébánia elleni támadás után. 14. Leó pápa lelki közelségéről szóló táviratot küldött a gázai Szent Család katolikus plébánia híveinek az izraeli csapatok által elkövetett csütörtöki támadás után, amelyben két ember meghalt és többen súlyosan megsérültek. 14. Leó pápa megismételte az azonnali tűzszünetre való felhívását Gázában a Szent Család katolikus plébánia elleni katonai támadást követően. A vatikáni bíboros államtitkár által a Szentatya nevében aláírt táviratban mély sajnálatát fejezte ki, hogy a támadás emberéletek elvesztését és sérüléseket okozott. A pápa lelki közelségéről biztosítja Gabriel Romanelli plébánost, aki a támadás során megsérült, valamint az egész plébániai közösséget. Leó pápa a mindenható Isten szerető irgalmába ajánlja az elhunytak lelkét, és imádkozik a sérültek felépüléséért és a gyászolók vigaszáért. Végül megújította a békére és a tűzszünetre való felhívását, és kifejezte nagy reményét a párbeszéd, a megbékélés és a tartós béke iránt a régióban. A gázai egészségügyi minisztérium adatai szerint 2023. október 7-e óta több mint 60.200 ember, 58.313 palesztin és 1983 izraeli vesztette életét a gázai háborúban. Izraeli erők csapást mértek a katolikus plébániára Gázában. A Szent Család templomot, Gáza egyetlen katolikus templomát csütörtökön reggel támadás érte, amelynek következtében többen megsérültek, köztük Gabriel Romanelli plébános is. A Szent Család templomot, a gázai övezet egyetlen katolikus templomát július 17-én csütörtök reggel tanktámadás érte, 4 embert súlyosan megsebesítve. Mások állítólag könnyebben sebesültek meg, köztük Gabriel Romanelli plébános is. Pier Battista Pizzaballa bíboros, Jeruzsálem latin pátriárkája a Vatikáni Rádiónak elmondta, hogy a sérültek közül 2 személy életveszélyben van. Amit biztosan tudunk, az az, hogy egy tank az IDF szerint tévedésből, de ebben nem vagyunk biztosak, közvetlenül a templomot, a Szent Család templomot, a latin rítusú templomot találta el. 4 ember súlyosan megsebesült, közülük 2 nagyon drámai állapotban van, és életük komoly veszélyben forog. Vannak más sérültek is, de kevésbé súlyosak, köztük a plébános is, mert mindannyian a templomban voltak. Nincsenek átfogó információink arról, hogy mi történt ma Gázában, mert a kommunikáció Gázában nem olyan egyszerű, magyarázta Pizzaballa bíboros, hozzátéve, hogy amint lehet, megpróbál több információt szerezni. Pizzaballa bíboros olaszul nyilatkozva a Vatikáni Rádiónak kifejezte közelségét a Gázában érintettekhez. Mindig, minden lehetséges módon, közvetlenül és közvetve is megpróbáljuk elérni Gázát. Most még korai mindezekről beszélni, meg kell értenünk, mi történt, mit kell tennünk, különösen népünk védelme érdekében, és természetesen meg kell próbálnunk biztosítani, hogy ezek a dolgok ne forduljanak elő többé. Aztán meglátjuk, hogyan folytathatjuk, de biztosan soha nem fogjuk őket magukra hagyni, nyomatékosította a jeruzsálemi pátriárka. Korábban a jeruzsálemi latin pátriárkátus sajtóközleményt adott ki az X közösségi hálón, amelyben megerősítette, hogy a templomot támadás érte. A közlemény szerint jelenleg nincsenek megerősített halálos áldozatok, de a templomban károk keletkeztek. A szír olasz katolikus hírügynökség szerint a Szent Család templom jelenleg mintegy 500 menekült keresztényt fogad be. Interjú Tóth Tamás atyával, argentínai missziós útjáról, amelyet az ottani magyar közösségek körében végzett a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia külföldi magyar lelkipásztori szolgálatának szervezésében.
Három hetes missziós úton vesz részt Argentínában Tóth Tamás atya egyháztörténész, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia külföldi magyar lelkipásztori szolgálatának szervezésében. Telefonon értük utol Argentínában, ahol még utolsó napjait tölti. Mik a benyomásai, hiszen egy olyan óriási országról és egy nagyon változatos valóságról beszélünk, amit magyar szemmel egészen nehéz elképzelni.
Szeretettel köszöntök én is mindenkit. Nagy öröm és megtiszteltetés számomra, hogy Argentínában részt vehettek ezen a missziós úton, amely tulajdonképpen az itt élő magyar közösségekkel való találkozás. Nagyon érdekes élmény kulturálisan is, földrajzilag is, hiszen Magyarországtól 1500-1600 kilométerre van Buenos Aires, és az ország maga 28-szor nagyobb, mint Magyarország. Ezen túl a népességnek egy harmada körülbelül egy Pest megyényi területen él, tehát egészen másként épül fel az ország, egész mások a dinamikák, ennek megfelelően a közösségek is, amelyek itt találhatóak és magyar nyelvvel, illetve magyar kultúrával rendelkeznek, egymástól egészen nagy távolságra vannak. Ez azt is jelenti, hogy egy-egy közösséghez gyakran 1000-1500 kilométert is utazni kell, ami tulajdonképpen egyfajta földrajzi változás is, hiszen egészen más éghajlat van az Andok környékén, és egészen más az esőerdők környékén egy-egy magyar közösséggel találkozni.
Milyen állomáshelyeken járt eddig az elmúlt három hétben?
A legnagyobb magyar közösség az mindenképpen Buenos Airesben van, ahol a városközpontban van a Mincentinum, az itteni magyar katolikus missziónak a központja. 1975-ben épült fel, és azóta szolgálja a magyar ügyet, de Buenos Aires közvetlen környékén van két másik központ is. Ezek közül az egyik most is működik, Olivoson. Itt van a Zrínyi ifjúsági kör, ahol magyar nyelvet tanítanak, itt van a cserkészetnek a központja, itt van egy úgynevezett Klub Hungária nevű hely, ahol összejönnek a magyarok, Jálics Ferenc jezsuita is gyakran megfordult itt többek között, illetve van egy másik hely, Platanos, amely már nem működik, bizonyos szempontból nem működik, hiszen magyarok már nincsenek ott, de az alapítás tovább él, hiszen az 50-es években a Magyarországról emigrálni kényszerült angol kisasszonyok alapítottak ott eredetileg az emigráns magyar gyermekeknek egy általános, majd egy középiskolát. Ennek az emlékei most is megvannak, és az iskola továbbra is működik, mint 700 argentin gyermek jár ide. Ez az az iskola egyébként, ahova Jorge Mario Bergoglio is járt annak idején fiatal jezsuitaként, és itt szerezte azokat a magyarokkal való első komoly benyomásait is, amelyekre nagyon szívesen emlékezett vissza kettő magyarországi látogatása során is. Ha Buenos Aires-en túlmegyünk, van egy közösség Mendozában, ez a 33. szélességi fok környékén van, az Andok lábainál mondhatnánk így, ott elsősorban már harmadik, negyedik generációs magyarok élnek, akiknek pici nehézségük már van a magyar nyelvvel legtöbben, nyilván az argentin-spanyolt, a castellánt beszélik legjobban már, viszont nagyon büszkék a magyar származásukra, nagyon büszkék a magyar kultúrájukra, és nagyon megkapó emberi történeteket is hallhat az ember. Számomra az egyik legizgalmasabb, legérdekesebb történet az volt, amit egy harmadik generációs bevándorló mesélt el nekem. Villányból elindult két testvér, a harmadik testvér otthon maradt, egyébként a harmadik azóta is ott él és borászkodással foglalkozik. Ketten Argentinában próbáltak szerencsét, és a kommunizmus miatt soha nem is találkoztak többet egymással. Az unokák azonban felvették egymással a kapcsolatot, annak ellenére, hogy magyarul már nem beszélnek. Egy másik nagyon szép történet szintén Mendozából, egy idős asszonyi, akinek a betegek kenetét is föladtam a látogatás során, 6 éves korában kellett elmenekülnie a szüleivel Budapestről. Beszéltünk, én nem is sokat értettem, hiszen spanyolul beszélt, és egyszer csak átváltott magyar nyelvre, és tiszta magyarsággal folytatta tovább, és miután beszélgettünk, egyszer csak megkérdezte, hogy hoztunk-e magunkkal pálinkát. Egy kicsit furcsa kérdés volt egy beteglátogatás alkalmával, de aztán megértettem ennek a kérdésnek a lényegét. Nem is ivott belőle, megszagolta csupán. És láttam az arcán, hogy a gyermek és fiatalkori élményei a pálinka illatán keresztül magába szívódnak, és egyre bátrabban beszélt magyarul, és jöttek elő a fiatalkori emlékei, megkapó emberi sorsok, amelyek körvonalazódnak. A csákói magyarok, azok már az egyenlítőhöz közelebb, tehát északabbra vannak. Róluk egy jó 10 évvel ezelőtt a magyar televízió is forgatott. Ott elsősorban olyanok laknak, akiknek a szülei vándoroltak ki, elsősorban a nagy gazdasági világválság idején a 20-as években. A gyermekek azok még tökéletesen beszélnek magyarul, de már ők is idősek. Harmadik, negyedik generáció már inkább a helyi nyelvet beszéli, ugyanakkor nagyon büszke a magyar kultúrájára, és igyekszik megőrizni a magyar kultúráját. Ott volt egy spanyol-magyar nyelvű szentmise is a helyi templomban, nagy örömmel fogadtak bennünket, egy zászló megáldására is sor került, amelyet a magyar állam képviselőjétől kaptak néhány héttel korábban. Van helyi kultúrkör, van tánccsoport, és egyébként ebben a néptánc csoportban, amely magyar táncokat mutat be, nem csak magyarok járnak, és találkoztam olyannal is, aki lengyel származású, de pont a néptánc csoport kedvéért tanult meg magyarul. Tehát egy nagyon sajátos kulturális közeg ez. Számomra még egy nagyon fontos találkozás volt Misiones tartományban, ez egészen északon van, az esőerdők vidékén, az ottani Corpus Christi nevű kisvárosban lévő magyar közösséggel való találkozás. Ők sem beszélik már a magyar nyelvet, de büszkék arra, hogy az 1920-as években az ő nagyszüleik generációja az, amelyik újra alapította azt a települést, amelynek a helyén egyébként a 17.-18. században egy jezsuita redukció állt. Ennek a romjai egyébként az esőerdőben most is megvannak, tettünk benne egy látogatást is. És ami különösen érdekes volt Corpus Christiben az az, hogy a polgármester, aki szintén magyar származású, néhány évvel ezelőtt a városnak a színeit piros-fehér-zöldre változtatta az ősök iránti tiszteletből. Tehát egy nagyon érdekes kulturális közeg ez, ahol nagyon sok érdekes dolgot tud az ember tapasztalni, és a magyar szó, a magyar papnak a szava számukra nagyon fontos, vigasztalást hoz, és úgy gondolom, hogy az, hogy magyar nyelven több helyen szentmiséket ünnepelhettünk, idős otthonokban, magyar énekeket énekeltünk, ezek mindazt a kötődést erősítik, ami a magyarországi katolikus egyházat a diaszpórában élő magyarsággal összeköti. Itt Buenos Aires mellett van a Szent István idős otthon, amelyet magyarok alapítottak, ma már nem csak magyar lakói vannak, viszont az ottani magyaroknak mutattam be éppen néhány nappal ezelőtt egy szentmisét, utána közösen elénekeltük a magyar himnuszt, Nagyon érdekes volt, hogy mennyire átjött az, hogy a külföldi magyar cserkészszövetségnek, illetve a cserkészetnek milyen fontos szerepe volt a magyarság és a hit megtartásában az emigráció évtizedeiben. Nagyon szép dolog volt, hogy a Szent Mise után közösen énekeltük nem csak a himnuszt, de olyan cserkész dalokat is, amelyeket a világon mindenütt Magyarországon is énekelnek.
Tehát akkor magyar katolikus lelkészség nem működik Argentínában?
Annak idején több magyar lelkipásztor lakott Argentínában, akik az emigráció idején kerültek ki. Az Olivosi közösségnek egy nagyon fontos oszlopa volt Pesti József Páter. Ott ő egy iskolát is alapított, a Szent László iskolát, amely ma is működik. Igaz, argentin gyerekek járnak már oda, de minden évben Szent László ünnepéhez kötődően tartanak egy tematikus hónapot, ahol a magyar nyelvvel, a magyar kultúrával, a magyar értékekkel ismerkednek. Azon kívül Platanoshoz kötődik a másik Buenos Aires közeli magyar központhoz Luther Ferencnek a személye. Ő 1947-ben kényszerült Rómát elhagyni, ő volt a Pápai Magyar Intézetnek az alapító rektora. Nagyon fontos szerepet töltött be a 30-as években és a 40-es évek első felében Rómában. A Szentszéki Követségnek kánonjogi tanácsosa is volt, és folyamatos kapcsolatban állt nem csak 12. Pius pápával, de Giovanni Battista Montini érsekkel, az államtitkár helyettessel is, aki később 6. Pál pápa néven a pápai trónra került. 46-47-ben is Montini Luthertól kért tanácsot, például a magyar korona ügyében. Ezek nagyon izgalmas dokumentumok, amelyek néhány évvel kerültek elő Luther Ferenc személyével kapcsolatosan. Amikor Luther kikerült ide, akkor ő kezdte el szervezni az itteni magyarságnak az életét, fogadta az ideérkező menekülteket, viszont 1953-ban meghalt. Ő volt igazából az itteni emigráns magyarságnak az első igazi lelki vezetője. Aztán jöttek az 56-os menekültek, közülük mindenképp ki kell emelnem Domonkos László Verbita atyát, aki majd 50 éven keresztül volt az itteni katolikus missziónak a vezetője. Itt a Mincentinóban lakott Buenos Airesben, és járta az országot, tartotta az itteni magyarokban a lelket, szolgáltatta ki a szentségeket, gyóntatta őket, keresztelte a magyarokat, szentmiséket mutatott be szerte Argentinában. És amióta ő meghalt, azóta állandó papra nincs lehetőség. Magyarországról nem tudott állandó jelleggel ide pap költözni, hiszen tudjuk jól, hogy otthon is minden kézre szükség van, ahogy szokták mondani. Viszont a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia és a Magyar Katolikus Egyház nagyon fontosnak érzi a diaszpórában élő magyarságnak a lelki gondozását, még akkor is, ha ők területileg ahhoz az egyházmegyéhez tartoznak, amelyiknek a területén élnek. Ezért van a Magyar Katolikus Püspöki Konferencián belül a külföldi magyar lelkipásztori ügyekkel megbízott segédpüspök, és ezért van az, hogy időnként magyar papok mennek a diaszpora közösségbe, hogy ott szentmisét mutassanak be, lelki beszélgetéseket vezessenek, kiszolgáltassák a szentségeket. Így kerültem én is most Argentínába, hogy egy körút keretében a magyar nyelvű lelkipásztori szolgálatban én is részt vegyek, és magyarságot, és ami ennél sokkal fontosabb, magyar nyelven hitet vigyek az itt élőknek.
Köszönjük szépen a beszámolót Tóth Tamás atyának.
Én is nagyon szépen köszönöm.
Tóth Tamás atyával Gedő Ágnes beszélgetett. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, pénteki adásunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő, Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudétur Jézus Krisztus.
Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió most elhangzott adását holnap 5 óra 10 perctől, 6 óra 30 perctől és 11 óra 30 perctől ismételjük meg.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, mai hitvalló című műsorunkban Birincsékné Antalóci Hajnalka hitoktató, Faludiné Majoros Zsuzsannával, dr. Pető Katalinnal és Hadobás Zoltánnal a nyári egyházi ünnepekről beszélget.
Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében, amen.
Boldog asszony anyánk, régi nagy pátrónánk, nagy ínségben lévén, így szólít meg hazánk. Magyar országról, édes hazánkról, ne felejtkezzél el, szegény magyarokról.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké! Amen!
Szeretettel köszöntelek benneteket, beszélgessünk egy picikét a nyári ünnepeinkről. Azokról a keresztény ünnepeinkről, amelyek a nyáron, a nyári hónapokban vannak, és talán kevesebb figyelem fordul feléjük, hiszen akkor mindenki nyaral, meg szünetem van, vakációzik, utazgat, és így tovább. De hát ezek az ünnepek vannak, és nagyon szép ünnepeink vannak a nyár folyamán is, és azt gondoltam, hogy beszélgessünk, kinek melyik ünnep a kedvence, és miért. Mit jelentenek ezek az ünnepek, és esetleg hogyan szoktunk otthon a családban ezeket az ünnepeket megélni, ezeket a keresztény ünnepeket. Nagyon sok van, de talán én azzal kezdeném, amivel ti szeretnétek, tehát mindenki az általa kiválasztott ünnepről beszéljen egy picikét, és hogy miért is ez az ő kedvence, nyári kedvenc ünnepe.
Én egy nyárvégi ünneppel kezdem. Ez pedig a Nagy Boldogasszony ünnepe, augusztus 15-e, ami hát egy családi kötődés, először az apropója, hogy nekem ez egy picit közelebb áll a szívemhez, mint a többi. Ez egyrészt férjem születésnapja, és mi ezért házasodtunk össze aznap. És akkor ez így megmaradt egy viszonylag hangsúlyosabb családi ünnepnek, bár bevallom, hogy külsőségeiben nem hangsúlyosabb, mint mondjuk egy karácsony vagy ilyesmi, de sokat jelent azért mindannyiunknak. Volt egy időszak az életünkben, amikor kihasználtuk azt, hogy a szeminárium kápolnájában van akkor Szent Mise látogatás itt Tegerben, és egy időben oda jártunk. Azután előtte a bazilikában, mert hogy ott kötöttünk házasságot, de ez végül is mindig változott. Most már inkább csak az a cél, hogy Szent Misére eljutni, és nehéz egyébként, mert valahol ez az ünnep nekem már azért a nyári szabadság végét is jelenti, és ilyen vegyes érzések, hogy várom is, meg nem is várom. Tehát ilyen furcsa érzések keringenek ebben.
Akkor én meg a nyár elejére térnék át. Nekem az egyik legszebb, legkiemelkedőbb egyházi ünnep személyesen számomra az úrnapja. Számomra nagyon sokat jelent az oltári szentség. Nagyon szeretek szentségimádásra járni. Nagyon erős és szép ima megtapasztalásaim vannak. Ezek az élmények így feltöltenek és visznek előre, mint az emberi, mint a lelki életemben. És a mostani ünnep is nagyon-nagyon szép volt és felemelő volt, hogy az Úr megtestesülése az oltári szentségbe, ez számomra mindig azt jelenti, hogy ott a Szent Misén az a pillanat, amikor felmutatja a pap az átváltoztatott, konszekrált ostját, hogy mindig az, hogy ez itt a pillanat megáll, és ez a pillanat örök, és mindig ugyanaz már 2000 éve. Nagyon szeretem ezt az ünnepet, annyira sokat ad, és olyan szép élményem volt most itt legutóbb is az úrnapi szentmisén, mert valahogy úgy éreztem, hogy ott térdeltünk, hogy mindenki úgy egy szívvel, egy lélekkel ott van, és hogy a Jóisten így mindenkit külön-külön megáld abban a pillanatban. Nagyon felemelő érzés volt.
Ahogy beszéltél nekem, meg magáról erről az ünnepről, egy kisgyerekkori kép jut eszembe. Már nagyon korán nagymamámiknak volt ilyen keresztény újságuk, már nem tudom, hogy mi volt a címe, de színes volt a fedő borítója. Gondolom, hogy bácsikámtól kapták ugye paffot, és nagyon élénken bennem van egy kép, amikor egy pap ugye fölmutatja az ostját, és az úgy megvan ugye, tehát hogy folyik belőle a vér, csöpög a vér belőle, és igazából mindig ez jut eszembe a Szent Misén, amikor úrfelmutatás van, hogy átváltoztatás van, hogy mi lenne, hogyha most ez átváltozna ott a pap kezébe, mint ahogy már nagyon sok oltári szentség csodáról hallottunk, hogy hiszi-e az a pap, hogy valóban Jézus testét fogja a kezébe. Most ez lehet, hogy nagyon kemény kérdés volt, de hogy sokszor talán valahogy olyan megszokott módon ülünk ott a Szent Misén. Át tudjuk-e valóban ezt élni, hogy tényleg Jézus az, aki ott van annak a papnak a kezében. Tehát ez egy megható pillanat azért a Szent Misében, én szerintem. Hát ez a legmegkaptóbb pillanat.
Igen, ez egy óriási dolog, és az egész embert meg tudja ez a pillanat változtatni, hogyha teljes hittel és lélekkel átadja magát neki. Ezt én erről tanúságot teszek, hogy ez tényleg így van. És az Úristen óriási kegyelmeket ad nekünk ezen keresztül. Nem fel sem tudjuk fogni azt, milyen nagy volt az áldozat, ahogy a dal is mondja, amit énekelünk. Én megkaptam a Szentlélek kerességet, és teljesen megváltozott az életem, az ima életem is. Istent beengedtem az életemben, és napi szinten a vezetését és a kegyelmeit megélem és átélem. Nem lettem, hogy mondjam, más ember, jobb ember, tehát emberileg ugyanaz maradtam, viszont remélem, hogy az Úrnak át tudom adni úgy az életemet, ami sok vívódással is jár, és nehézséggel, tehát ez nem csattintásra is könnyedén megy, de azt, amit az Úr, ahogy a tenyerén hordoz és visz előre az életemben, és megélem a nehézségeket, de valahogy már egész másképp. Más a nézőpont, más a szempont, és mások a súlypontok benne.
Just hívásunk egyre mire szól. Egy az Úr, és egy a hit, ó, egy a keresztség, Jézus Úr.
De ne hagyjuk ki Zolit sem, mert még ő is nagyon szeretné a nyári ünnepekkel kapcsolatosan elmondani az élményeit.
Hát gyerekként, mint ministránsként annak idején, nekem is ez egyik kedvenc ünnepem az Úrnapja volt. Nem tudom, hogy vagytok vele, de hogy ugye kevésszer megyünk ki ugye körmenetre.
Igen.
A templom kívül, ugye az egyik legfontosabb a húsvéti szertartás. De hogy ilyenkor ugye kimegyünk, szórják előttünk a virágokat, hogy a Teremtő Atya Istent ünnepeljük, és egy kicsit úgy éreztem gyerekkoromban is magamat, mint hogyha az elvesztett paradicsomból visszakapnánk valamit, nem? Tehát, hogy talán egyetlen egy ilyen egyház ünnepünk sincsen, amikor egy kicsit olyan érzésünk lehet, hogy igen, ilyen lehetett az, amikor a paradicsom Ádám és Éva ott lehetett az Úrral, hogy egyfajta bizalom, egy ünnep az egész, és jó ott lenni, igen, örömteli. No, hát ez mint gyerekkorom. Egyébként nyilván a nyárnak a leghangsúlyosabb ünnepe az hozzám is nagyon közel áll, a Szent Istvánnak a megünneplése, ez két okból is. Az egyik, hogy én nekem a keresztnevem, amikor keresztésként megkaptam, az István volt, Szent István. Aztán Bérma névként meg Szent Józsefet vettem fel, tehát ilyen erős pártfogóim vannak az Úrnál. De tényleg, tehát, hogy Szent István ünnepel számomra azért is fontos, mert annyira jó megünnepelni azt, hogy a keresztény egyházhoz tartozik a népünk. És hogy ez neki köszönhető, illetve hát az őt támogató embereknek és hát természetesen az a hűséghez, amiről előző alkalommal is beszéltünk, hogy hűek vagyunk ez a nemzethez, ez az úthoz, amit a Jóistennek felajánlott, illetve hát Máriának felajánlott Szent István, és folyamatosan azóta is ezen dolgozunk, és ezt valahogy, hogy a nem hívő ember is érzi, nem csak az, hogy van tűzi játék, hanem hogy az államnak is, állam is létrehozott egy olyan ünnepet, amikor úgymond hálát adhat azért, hogy vagyunk. Hogy egymásnak vagyunk, hogy ebben a kis hazában vagyunk, hogy mi magyarok vagyunk, stb. És ez jó. Mert hát minden ünnepnek két lába van szerintem, tehát van egyfajta világias lába, és van tényleg egy igazi hálaadás a Jóistennek, tehát egy ilyen szakrálisabb lába, és hogy ez a kettő úgy nagyon-nagyon találkozik a Szent István ünnepen augusztus 20-án, és ez nyilván minden embernek a megtapasztalása lehet.
Így van, nekem ez jutott eszembe augusztus 20-áról, hogy régebben, itt Egerben, azért a várban mindig ott volt ugye a Szent Mise, utóbbilag már ugye a bazilikában volt, nem?
Igen.
És hát nekünk ez a családból úgy hagyományá vált, hogy például ugye mindig közvetítették ugye a Szent Jobb körmenetet, Budapestről, és mindig ott ültünk. És én nagyon szeretem nézni ezt a körmenetet, mert olyan, mintha én is ott lennék, és ugye ott körbeviszik Szent Istvánnak a megmaradt ugye készfejét, tehát magát ugye a Szent Jobbot, és ugye sokan viszonyognak tőlünk, keresztényektől, hogy jaj, hát miért kell nektek ilyen szenteknek a alkatrészeit berakni ilyen díszes keretekbe, és ezeket tisztelni. Itt ugye szerintem itt nem ez a lényeg, hanem az, hogy Szent István király így is velünk van, még 1000 évvel később is. Tehát, hogy a népek között van, és erősít bennünket, és az ő a hűséget is kifejezi felénk, hogy én is megküzdöttem, talpon maradtam, amikor nem tudtam, mit csináljak az országgal, fölajánlottam a szűzanyának, és azért akárhogy nézzük, de tapasztaljuk a szűzanyának a szeretetét a mi országunk iránt. Úgyhogy én ezt nagyon szeretem, és azt, hogy ott összejön egy csomó az ország, meg nem csak az ország, hanem a nagy Magyarországról összejön egy csomó ember, és egy közösségként tudják megülni ezt a nagyon szép ünnepet. Tehát nekem például ezért is szeretem. Hát meg nyilván utána ugye a tűzi játék se rossz, amit ugye este bemutatnak. Ugye mindig Zsuskáiknál szoktuk ugye nézni, nagyon jó kilátás van, és az is egy közösségi élmény, mert nyilván, hogy akkor egy kicsit korábban megyünk, elbeszélgetünk, együtt vagyunk közösségbe, tehát én azt gondolom, hogy nagyon fontos, lényeges szerepe van az ünnepeinknek, és főleg a keresztény ünnepeinknek. Tehát van egy, mint mondtad, hogy egy imádságos része, meg van egy virágias része. És lehet, hogy most már egyre inkább, mintha a keresztényi része kezd el dominálni, vagy először is az dominál, és aztán egy kicsit virágiasabbá is válik. Nem tudom, ti hogy látjátok, de szerintem így. Tehát, hogy most már egyre fontosabb, hogy igenis közvetítsék azokat a megmozdulásokat, amelyek szentmisékről, körmenetekről, egyebekről szólnak, és aztán pedig túl sokat már nem közvetítenek utána a világias dolgokról.
Én úgy gondolom, ez pontosan ugyanaz, mint a Szent István jobbjának a körülvitele, tehát, hogy azaz, most megpróbálom megmagyarázni. Tehát a mi hűségünk folyamatosan a szocialista érától kezdve egészen maig gyakorlatilag ennek egy jele az, hogy elismeri ezt a hűségünket az állam, hogy egyre inkább több hangsúlyt ad annak, hogy igenis ez egy nagyon fontos ünneplési forma az, amit a egyházunk tesz, illetve a hívők sokasága, és hogy ezt mutassuk meg a világnak.
És kimerjük mondani már a tévébe, rádióba, hogy Isten.
Meg ezt látják az
emberek. Meg imádság fontossága.
Igen. Mondjuk lehet, hogy csak azért látják el, vagy foglalkoznak ennyit vele, mert hogy kuriózum, vagy különlegesség.
Nem.
De hát félek, hogy igen.
Csak az Istenből tudunk, nem?
Szerintem ez a kapocs, ez olyan erős erő. amit fel kell mutatni. Tehát, hogy ez egy akkora érték a mai világban is, hogy az egyház és az állam egyszerre tud ünnepelni egy ünnepen, hogy ez egy rendkívül erős stabilitást is nyújt az emberek felé. Ez a összekapcsolódás.
És ez most nincs letagadva, tehát, hogy nincs elválasztva, hanem, hogy már hangsúlyozva van. Ez szerintem is nagyon jó dolog.
Az előtt is hangsúlyozva volt, csak volt egy időszaka ugye, a történelmünknek, amikor ugye ezt nagyon elválasztották, és most egyre inkább tehát visszaáll valahol.
Hát én most a liberális szellemiségre gondolok, hogy jaj, nehogy már, meg ugye államegyház, meg stb. Hanem az, hogy most valahogy így harmóniában van tényleg, ahogy Zoli is mondja, ez a kettő.
Hát reméljük, ez így is marad. Köszönöm szépen a mai beszélgetésünket, még egy csomó ünnep lenne, de talán meghagyjuk a következő csapatnak a többi nyári ünnepet, hiszen a következő műsorban is erről fogunk beszélgetni. Köszönöm szépen a beszélgetést, köszönjük, és egy imádsággal fejezzük be. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében, amen. Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
Mindörökké. Amen.
Engem is húz a fény, Most rád bízom magam.
Kedves hallgatóink, elhangzott műsorunkban Bilincsükné Antal Uci Hajnalka hitoktató, Faludiné Majoros Zsuzsannával, dr. Pető Katalinnal és Hadobás Zoltánnal beszélgetett. A műsor Dankó Zsuzsanna szerkesztette, egy korábbi adásunk ismétlését hallották.
Napbúcsúztató.
Kedves hallgatóink, hamarosan itt az évfél, az éjszaka további részében ma elhangzott műsoraink ismétlésével jelentkezünk. Most lássuk a kínálatot. Éjfél után meghallgathatják az EKKE műsorát, a Liceumi Krónikát, majd Salazar Herrera, Giovanni Fernando Encsi Káplánnal beszélgetünk. Egy órakor regionális hírösszefoglalóval és a kora esti hírmondóval. 2:05-től Zöld Hullám című műsorunkkal jelentkezünk. A mai adásban megismerhetnek egy miskolci környezetvédelmi programot. 3:05-kor kezdődik Közélet című műsorunk, melyben szó lesz az EKKE idei tanévének elért eredményeiről, az intézmény képzés kínálatáról, valamint az Arteger nyári színházi fesztivál programjairól. 4:00-tól zenei összeállítás szól. Kedves hallgatóink, a mai műsorok szerkesztésében munkatársaim voltak Berec Renáta, Birincsik Márton, Demnár Ádám, Domán Vivien, Farkas Erzsébet, Fekete Gábor, Grunda János, Karkos István, Koleszár Krisztián, Kónyaiva, Kovács Krisztina, Kriston Tamás, Molnár András, Papildikó, Sinkovics Andra, Somosvári Eszter Anna, Tikovics Ernő, Varga Ildikó és Vasvári Bernadett. Köszönjük megtisztelő figyelmüket, és minden kedves hallgatónknak szép hétvégét, jó pihenést, nyugodalmas jó éjszakát kívánunk!
Kérlek tehát benneteket, a lélek szerint éljetek, akkor majd nem követitek a test kívánságait. A test kívánságai ugyanis szembe kerülnek a lélekkel, a lélek indításai pedig a testtel. Olvasom a Galatáknak írt levélben. Kért és kapott. Erőt kért, hogy nagyot művelhessen, és gyöngeséget kapott, hogy megtanuljon engedelmeskedni. Egészséget kért, hogy nagyobbat tehessen, és törékenységet kapott, hogy jobban tehessen. Gazdagságot kért, hogy boldog lehessen, és szegénységet kapott, hogy bölcsé váljék. Hatalmat kért, hogy az emberek megbecsüljék, és tehetetlenséget kapott, hogy Isten nélkülözhetetlenségét érezze. Mindent kért, hogy örüljön az életnek, és életet kapott, hogy mindennek örüljön. A kért dologból semmit sem kapott meg, és mégis mindent megkapott, amit remélt. Imája meghallgatásra talált, áldott lett. Kérünk, Urunk, járjon át bennünket is szent lelked vihara, hogy halljuk, amit Te kívánsz nekünk mondani, hogy igaz hittel kövessünk Téged, hogy azt beszéljük és mondjuk, amit rólad tesz tanúságot, hogy azt tegyük, ami neked tetszik, s hogy türelemmel viseljünk el mindent, amit vállunkra raktál, és a legvégső küzdelemben is vigasztalást érezzünk.
Fényes nap immár elnyugodott, a föld színe sötéten maradott. Nappali fény éjjelre változott. Fáradtaknak nyugodalmat hozott. Vessünk számot, hát édes Istenem, hogy lelkemet ne kelljen féltenem, hogy lehessen bátrabban szólanom, midőn meg kell előtted állanom. Színed előtt minden nap elesek, de te lettél atyádnál kezesem. Ha megtartasz holnapi napodra, nem fordítom azt meg bántásodra. Ne szólíts ki, Uram, készületlen, vezess előbb az enyhítők útra, hogy juthassak a mennyei jussra. Úgy bocsánat,